A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Úgy bokoszontam kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége Baksai Gergely, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, akiben a műsor első részében belefolytottam a szót, hogy innét folytatjuk, hiszen az volt a topik, amint a megnyitott topikunk témaköre, hogy milyen pandantja lehet Oroszországnak a szankciókra, és említetted egyébként, hogy a világ próbálta leválasztani az orosz bankrendszert, tehát pénzügyi izoláció megtörtént, és mondtál még néhány olyan témakört, amivel az oroszok visszavághatnak, de csak egy gondolatkör elejéig könnyen le lehet választani? Oroszországot például? Most a Swift-ről beszélünk konkrétan, hogy használhassa a fejlett pénzügyi kultúrát, hogy lehessen zárolni a javakat, a deviza tartalékot többek között.
Igen, elég erős eszköz a gyakorlatban a Swift-ről való leválasztás. Talán a hallgatók egy része tudja, hogy mi a Swift, de talán pár szót érdemes szólni róla. Ez egy ilyen titkosított üzenetküldő alkalmazás, amit a pénzügyi világban használnak, 11 ezer intézmény használja. Hozzátenném, a pénz gyakorlatilag nem ezen keresztül küldik, de az alapvető információkat, az árazást például ezen keresztül lehet egyeztetni, amelyik fél nem fér hozzá ehhez az üzenetküldő alkalmazáshoz, akkor az csak bonyolult kerülő utakon képes így kapcsolódni a pénzvilág vérkeringésébe. Ez nagyon effektívnek tűnik, megvan ennek a következménye az orosz pénzpiacokat, árfolyamot, bankokat illetően, és hát Magyarországon is megvan ennek az áldozata, a Sberbank. Nem tudom, hogy ezzel folytassuk-e, vagy menjünk vissza
mindenképp a kereskedelembe. Szerintem folytassuk a Sberbank ügyével. Mit jelent ez hazai viszonylatban? Tehát kész vége a banknak? Gyakorlati értelemben?
Végelszámolás indult. Először az Európai Unió szanálási hatósága hozta meg azt a döntést, hogy a bécsi illetőségű Sberbankot, Sberbank Europe-ot kell végelszámolni, mert olyan likviditási és tőkehelyzetbe került. Ez a közvetlen anyavállalata a magyarországi Sberbanknak, tehát ezután a mára virradó éjszaka a Magyar Nemzeti Banknak is meg kellett hozni a döntést, hogy meginduljon a magyar Sberbank végelszámolása. Nagyon fontos, azt hiszem három dolgot említeni ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy a betéteseknek a betétjét az országos betétbiztosítási alap a 100 000 euróig biztosítja. Másik fontos dolog, hogy ez egy rendezett folyamat, a bankrendszer minden folyamatára nagyon részletes szabályok vonatkoznak, tehát ez rendezetten fog végbe menni. A harmadik pedig, hogy ez egy elszigetelt eset a magyar pénzügyi rendszerben. A magyar pénzügyi rendszer egészen kimondottan stabil. A Sberbank 1%-át tette ki körülbelül a magyar pénzügyi rendszernek, és nem várhatók ennek továbbgyűrűző hatásai.
Nincs is látóhatáron olyan pénzintézet, amely egyébként bekerülhet meg ebbe a körbe, akár mondjuk, ha kontinentálisan is visszanézzük a helyzetet? Mint hasonló kitettségű bank?
Vannak olyan bankok a kontinensen, amelyeknek vannak orosz és ukrán érdekeltségeik, de nem gondolnám, hogy bármelyik kitettség olyan nagy mértékű lenne, hogy az visszahatna az agyabankra.
A mai nap híre ugyancsak, hogy Oroszország bejelentette, hogy nem tudja fizetni a kamatszelvényeket. Ez sokak számára egyetlen az államcsőd, de lehet így már fogalmazni direktbe, vagy ez még nem az?
Végsősorban ezek ilyen átmeneti kategóriák. Megítélés kérdése nagyon közel van hozzá, de hát...
Tehát technikai értelemről beszélünk.
Technikai értelemben nevezhetjük annak. Én még nem merném ezt annak nevezni. De hát végsősorban ez következménye annak, hogy orosz pénzügyi rendszer az leválasztásra került fokozatosan a világ pénzügyi rendszerétől. Ezeket a következményeket most éljük át, most tapasztaljuk. Most még nem lehet megmondani szerintem, hogy ennek milyen hatásai lesznek.
Beszállt Svájc is, ugye nem európai uniós tagállamként, viszont rengeteg pénz van a svájci bankunkban, mármint orosz befektetők pénze. Ez meglepő volt egyébként? Mert azért legendásak abban, hogy próbálják házon belül a folyamatot megállítani.
Egész Európa egységesen lépett fel, és azt hiszem erősebben, mint amelyre sokan számítottak, és Svájc fellépése is igen, talán abban a kategóriában sorolható, hogy erősebb annál, mint amire hogy válság előtti forgatókönyvekben számítani lehetett.
Visszatérnék az inflációra, nagyon sok mindenkit aggaszt a helyzet, és hát ebben a szituációban mi az, amit lehet ajánlani a kisbefektetőknek? Hogyan lehet kikerülni, mármint az infláció ellenálló infláció álló megoldásokat, hogyan lehet találni?
A magyar megtakarításoknak egy jelentős része készpénzben van. A Magyar Nemzeti Bank már korábban is mondta, már évekkel.
És ez nem jó, mert ugye az automatikusan kevesebbet érik.
Igen, ide akartam kiukadni, de nem csak ezért nem jó. Tehát ennek egyéni szinten is úgy gondolom, hogy költsége van, gyakorlatilag kényelmetlenebb, nehezen használható fel, hogy azt nem mondjam, el is lehet veszíteni. Milyen piacokon érdemes körülnézni, azt hiszem az egyik legfontosabb az állampapírpiac, ami évek óta a legmagasabb hozamokat kínálja a fix kamatozású eszközök között Magyarországon, ugyanakkor pedig teljesen stabil és megbízható, és vannak olyan állampapírok, amelyek most is igen magas kamatot kínálnak, tehát hogyha a készpénzből ide áramlana a megtakarítás, azt szerintem maguknak a megtakarító családoknak, és egyébként a teljes magyar gazdaságnak is kedvező lenne.
A magyar kormányfő azt mondta pár nappal ezelőtt a televíziónak adott interjújában, hogy stratégiai nyugalomra van szükség. Ez a kormány részről a kulcsszó. A jegybank részről vannak-e kulcsszavak, amiket ti üzentek?
A nyugalom abszolút fontos. Én azt gondolom, minden döntéshozónak most kiszámíthatónak kell lennie, higgadtnak, de ugyanakkor rugalmasnak is. Annyira gyorsan változnak a körülmények, hogy ehhez rugalmasan kell alkalmazkodni, de korábban lefektetett elvek mentén kiszámíthatóan a Magyar Nemzeti Bank is ezt a megközelítést alkalmazza.
Devizatartalékok kapcsán váltsunk még egy pár szót, már mint ami ugye az orosz szok elleni szankciókat illeti. Ezt is simán le lehet egyébként állítani, akkor, amikor egy ilyen méretű ország devizatartalékáról beszélünk, irdatlan pénzről van szó az oroszok esetében.
Körülbelül 630 milliárd dollárról van szó, de ezek én most még nem tudnám megítélni a szankcióknak a hatásait, de talán mások sem. Ugye már a víradóan lettek nyilvánosak az első listák, hogy egyáltalán melyik bankokat érinti ez. Az a cél, a stratégiát nézzük, hogy minél inkább nehéz helyzetbe hozzák az orosz gazdaságot. Másfél az orosz gazdaságnak is lehet, hogy vannak hasonló tervei a világgazdasággal szemben. Tehát én úgy gondolom, hogy igen, stratégiai célként megfogalmazható, hogy minél inkább leszűkítsék Oroszország mozgásterét, amelyel felhasználhatja ezt a devizatartalékot.
Rátérünk a hazai tartalékolás szintjére is, előtt azonban még talán keveset beszéltünk a bankrendszerről, azt említetted, hogy a magyar gazdaság fundamentumai stabilak, a Sberbank kapcsán azért kitértél rá, hogy ez csak egy egyedi eset, de úgy összességében, ha most a Holdról lenéz valaki a bankrendszerre, mit lát, milyen kondíciókat?
Érdemes megnézni a bankok a befektetők oldaláról, meg az ügyfelek oldaláról. Ha a befektetők oldaláról nézzük, mondom még egyszer, egy nagyon stabil pénzügyi rendszerünk van, magas tőkével, magas likviditással, ahol a nem teljesítő hitelek aránya alacsony, a bankrendszer jövedelmező, a stabilitásuk szempontjából ez kedvező. Tavaly egy nagyon nyereséges évet zárt a bankrendszer, pénzügyileg nagyon stabil. A befektetőként, pontosabban bocsánat, ha betétesként nézzük, akkor hozzá kell tennem egy ilyen egyedi magyar történetet. Az elmúlt évben ugye a Magyar Nemzeti Bank emelte az alapkamatát, és azt figyeltük meg, hogy a betéti kamatok ezzel még nem párhuzamosan nem kellő mértékben emelkedtek, ami egyébként egy vonzó megtakarítási forma lenne a háztartások számára, például bankbetétbe is több áramolhatna a készpénzből. Ezt a csatornát ezt üdvözölnénk, hogyha ez erősödne, tehát hogyha a magyar bankrendszerben a betéti kamatok emelkednének, miközben a hitelkamatok azért nőttek. A hitelkamatok, hála Istennek, azért nem okoznak hitelkamatok emelkedése problémát, vagy stabilitási problémát, mert az elmúlt években a hitelkiáramlásnak a döntő része végül már közel 100% az fix kamatozású hitelekben történt, úgyhogy a magyar családok döntő része az fix kamatozású hitelt vett fel az elmúlt években.
Hát ha már említed, hogyha a betéti kamatok nem követik azokat a folyamatokat, amelyeket ti hasznosnak látnátok, okoz ez valami problémát mondjuk hitelkijelzés szempontjából a kereskedelmi bankok esetében? Befolyásolja a hitelezési dinamika alakulását?
A hitelezésüket szerintem nem befolyásolja, vagy esetleg meg is könnyíti, hogyha amellett mérsékelte betéti kamatokat fizetnek, hogy a jövedelmezőséget
Bocsánat, talán a kérdés úgy kellett volna feltennem, hogy a kamatemelés alapvető jó jön a bankoknak. De ebben a szituációban, és érdemes bent parkoltatni a folyamatos emelkedő kamatszint mellett a pénzt, befolyásolja ez a hitelezési dinamikát.
Igen, az a célja végső soron a jegybanki kamatemelésnek, hogy a belső keresletet, a hitelből történő keresletet bizonyos fokig mérsékelje, hogy ez a többletkereslet, ez csökkenjen, és így a gazdaságban a keresleti nyomás az mérséklődjön, és ez az, aminek a következtében az ár emelkedés is mérséklődhet.
Van még hátra pár percünk, és nagyon szeretnék beszélgetni a tartalékolásunkról, mármint a Magyarország devizatartalékáról, mert említettel azt is, hogy közben egyébként háborúval általában megfigyelhető tendencia, hogy az arany értéke is növekszik, hogy ezen a téren mi hol tartunk. Ha már említettel a brutális orosz devizatartalék szintjét, ugye ez 600 milliárd is dollárban kifejezve, akkor nézzük a magyar szintet, most hol tartunk? Mármint ami a devizatartalékot illeti.
Magyar devizatartalék az elmúlt évtizedben jelentősen növekedett, és ami nagyon fontos, hogy ezen belül az aranytartaléknak az aránya nőtt, úgyhogy egy magas és a Magyarország méretéhez képest stabil és erőt adó szinten van a devizatartalék, ami megadja a Magyar Nemzeti Banknak azt a mozgásteret, amit egy válsághelyzetben fel tud használni. Ezért is kommunikálta a Magyar Nemzeti Bank, hogy készen áll minden eszközzel a pénzpiacokon beavatkozni, amennyiben ez szükségessé válik.
Most már egyértelmű a képet, hogy bejött a aranytartaléknak a megemelése?
Én azt gondolom, hogy igen, már évek óta látható volt, hogy érdemes volt ebbe az irányba diverzifikálni a devizatartalékot, és egy ilyen válsághelyzetben pedig még inkább felértékelődik az aranynak a szerepe. Van egy talán kicsit túlzó mondás, de egy amerikai bankár mondta, hogy az arany a pénz, minden más csak hitel. Ha nagyon végig gondoljuk a monetáris folyamatokat, ebben van igazság. De hát ugye a történelem legrégebben fennálló és legstabilabb értékőrző eszköze az arany.
Mennyire hungarikum ez, hogy az aranytartalékot növeltük, vagy másutt is tendencia lett az elmúlt években ez?
Megfigyelhető volt a világ többi jegybankjában, hogy a 2010-es években aranyat vettek. Itt a régióban a Magyarországon volt az egyik legnagyobb növekedése az aranytartaléknak a devizatartalékon belül.
Hát még érdekes volna ezt a témát feszegetni, de hát nem tudom, hogy elárul-e nekünk, hogy egyébként a magyarországi devizatartalékok miben vannak megtestesülve, legalább egy kulcs szavak szintjén. Ebben a helyzetben talán különösen felértékelődik.
Minden jegybank a devizatartalékát a legstabilabb eszközökben tartja, tehát legstabilabb kockázati besorolású értékpapírokban és devizákban.
Említetted a kamatemelési ciklus, hogy következetesek vagytok, és hát a szigor az itt lesz velünk, mármint ilyen vonatkozásban. Hogyha a világ jegybankjait nézetek, mi az, ami 2022-re, hát most már nem lehet azt mondani, hogy jósolható, hiszen óránként változik a helyzet, de mi az, ami várható, akár ha nézzük az Európai Központi Bankot, ha nézzük a briteket, ha nézzük a japánokat, vagy éppen talán a másik legfontosabb tételt, a Fedet.
Hát ha kicsit sarkítjuk, akkor az elmúlt évet az jellemezte, hogy egyes jegybankok csak beszéltek az infláció elleni küzdelemről, mások pedig léptek is. Itt Kelet-Közép-Európában minden jegybank lépett, Magyarország elsőként. A világ nagy jegybankjai pedig vonakodva lassabban adták be a derekukat. Azt várták az elemzők mondjuk csak egy héttel ezelőtt, ha visszatekintünk, hogy a Fed idén több kamatemelést is végrehajt, az EKB pedig később és kisebb mértékűt, hogy a legnagyobb jegybankokról beszéljünk. Ezeket a forgatókönyveket most az élet és a háború átírta. Mindenfajta kamatemelés ezekben a nagy jegybankokban kérdésessé vált, vagy pedig kitolódott.
Arról beszéltünk, hogy mit okozhat a kontinensnek a orosz-ukrán háború, Magyarország gazdaságára nézve is ejtettünk egy pár szót, de ha az Egyesült Államokat nézzük, mint a világ legfontosabb gazdaságát, ott mit jelenthet egyébként a következő hónapokban a most kialakuló helyzet, hiszen alapvetően ők jól jöttek ki a koronavírus okozta gazdasági sokból, tehát megerősödve, mármint hogy a gazdasági folyamatokat veszük alapul, nem?
Ez egy nagyon jó kérdés, másfelől pedig Oroszország nyersanyag importjára is, vagy hát Oroszországban nézve exportra is kevésbé vannak rászorulva. Az Európai Unióban az oroszok biztosítják a gázellátásnak a 40%-át, a szén felhasználásban még magasabb az arányuk, a kőolajban is talán 25%, miközben az Egyesült Államok pedig energiaexportőr és nyersanyagokkal is jobban el van látva, mint Európa, úgyhogy várhatóan az Egyesült Államok gazdaságát kevésbé érintik ezek a szankciók és a háború.
Igen, negatíva semmiképpen, de pozitívan, hiszen felértékelődik, amit említettél, azon területeknek, azon szegmenseknek a szerepe. Ha nem is veheti át Oroszországnak a szerepét, de lesz valami energiaexportáló helyzetben ebbe az irányba szerinted?
Szerintem azért energiaexportja az Egyesült Államoknak biztosan emelkedni fog, megpróbálhat belépni az Oroszország exportpiacaira Oroszország helyébe. De azért az egyenleget
túl távolnak tűnik, még ugye, ugye földrajzilag, de hát gondolkodni lehet róla. Hát
most már a földgáz is szállítható, ugye csak folyósítva az óceánon keresztül tartályhajókban, de nehéz megvonni a mérleget, mert azért vannak olyan exporttermékei Oroszországnak, amelynek a hiánya az Egyesült Államoknak is problémát okozna, mondjuk a mikrochip gyártás további lassulása, az nyilván az amerikai topvállalatoknak a termelését is korlátozná. Úgyhogy azért az nagyon erősen kérdéses, hogy pozitív lehet-e az egyenleg az USA-ra nézve.
Apropó, ha már Európát többször is szóba hoztuk, és említetted, hogy a legfontosabb gazdaságban, tehát számunkra is, meg legnagyobban Németországban akár recesszió is valószínűsíthető. Szerinted az Európai Bizottság korábbi lazítása még itt lesz a térképen, mármint ami ugye a megengedőbb hiányt és adósságráták alakulását illeti? Na, alig ha fog normalizálódni az életünk, nem?
Ez nagyon könnyen elképzelhető. Ugye Európai Unió döntéshozók is már kiejtették a szájukon azt a szót, hogy stagfláció alakulhat ki. Hát az, amit jelent nagyon egyszerűen, tehát egy nagyon alacsony gazdasági növekedést, tehát stagnálást, és magas, tartósan magas inflációt. Egy ilyen helyzetben az államadósság rátának ilyen kikényszerített csökkentése, az öngyilkosság legalábbis nagyon hátrányosan hat a gazdaságra, úgyhogy biztosan gondolkoznak már azon, hogy kiterjesszék a megengedőbb szabályokat a fiskális politikát illetően. Ugyanakkor erről én még nem olvastam hivatalos tájékoztatást.
Hát nagyon gyorsan pörögnek az események, és nem lehet tudni egyébként a következő napok, hetek, hónapok mit hoznak. Annyi bizonyos, hogy ez már nem villámháború, tehát már nem úgy kalkulálnak a piacok sem, nem?
Igen, igen. Az előző kérdéssel kapcsolatban még egy jó hírt hagyosszak meg, hogy végülis a magyar államadósságra a tavalyi évben, most jönnek ki az adatok, jelentős mértékben csökkent, tehát hogy bőven 80% alá sikerült csökkenteni 78%-ra, de lehet, hogy 77-tel kezdődik majd a végleges adat, tehát 77,5%-ra. Válaszol most arra a kérdésre, igen, ha világháborús forgatókönyvvel számolt valaki, akkor bizonyosan akkor oszlóra tett, úgy tűnik, de hát ugyanakkor viszont ez a súlyosságát egyre inkább növeli a háborúnak, meg a pénzügyi kockázatoknak az elhúzódó háború.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a napvendége tehát Baksai Gergely, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója volt a mikrofonnál, Szajlai Csabát hallották. Hallgassanak bennünket máskor is.
Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.